Hát sok szeretettel üdvözöllek benneteket én is. Nem a férfiaknak fogok prédikálni, remélem nőknek és férfiaknak a férfiasságról. Ugye ez abból fakad, megállunk most a Tesszalonikai Levél sorozatában, mert ez a hétvége, hát ha Péter nem vezette volna így föl, akkor megkérdeztem a tőletek, hogy tudjátok-e, hogy miért volt nagyon fontos ez a hétvége. Hát a fiúk bólogatnak, mert ugye a legtöbben elmentünk, és egy hétvégét együtt töltöttünk Szemesen. Egy nagyon klassz hétvége volt ez. Jó volt beszélgetni, kicsit jobban megismerni egymást. Egy-két olyan dolgot is egymásról, amit nem is tudtunk. Például én rájöttem, hogy a Balázsra, nem is tudom, itt van a Balázs. Nem te, Bartos Balázs, ugye te lógtál sajnos. Szóval, hogy a Bartos Balázssal egy cél hajt bennünket, hogy egyszer vitorlázzunk, mert ott volt, hogy mi az, amit még szeretnél az életbe elérni, és én beírtam, hogy szeretnék egyszer 3 hetet legalább vitorlázni az Adrián, és akkor, ahogy néztem a többiekét, rájöttem, a Balázs is most fog vitorlázni, rá kis derült, hogy ő még ráadásul most fogja letenni a vitorlás vizsdát, és van, aki például ejtőernyővel szeretne ugrani, én ebből már kinőttem, de szeretnék egyszer vitorlázó repülőzni. Szóval vannak rokon lelkek, ez egy nagyon klassz hétvége volt. Na hát nekem ez a napom nagyon jól kezdődött, nem tudom, hogy nektek milyen volt. Akkor reggeliztünk, ültünk a kávé mellett, a feleségem azt mondta, hogy hát én kapom a legszebb kakaós csigát, mert prédikálni fogok. És ez nagyon jól esett. Ugye a nehéz ebben, hogy akkor meg kell felelni ennek a legjobb kakaós csigának, azt nem tudom, hogy sikerülni fog-e. De a téma az egy nagyon érdekes téma, és hát én azt szeretném, hogyha a hölgyek nem mennének el, hanem figyelnének. Hát sokféleképpen meg lehet ezt fogalmazni, légy férfi, én ezt az egyszerű címet adtam, és a korintusi levélből fogok igét olvasni, de mielőtt olvasnám, szeretném azért mégis megindokolni, hogy miért hallgassák a hölgyek is figyelemmel ezt a témát. Hát az első dolog, amit mondani akarok, ez egy komoly dolog, hogy a férfiasság önmagában, bár nehéz, jól összerakott férfiakat találni ma a világban, de a férfiasság, ha lehet találni ilyen férfiakat, önmagában egy tanítás Istentől. Olyan dolgokat rejtett bele a férfiasságba, amin, hogyha elgondolkodunk, akár férfiak, akár nők vagyunk, Istenről tudhatunk meg, és az ő tervéről dolgokat. Például az Efézusi Levél mondja, hogy vezetőket azért adott az Úr a gyülekezetnek, hogy eljuttasson mindannyiunkat az érett férfikorra. Az eredeti szöveg így fordít, és meg a Károli, a magyar fordításban a Károli fordítás is szó szerint visszaadja. Tehát az érettségnek a képe az valahol egy egészséges, normális férfihez kapcsolódik, és ez nőknek, férfiaknak egyaránt egy kihívás, egy meghívás az érettségben való növekedésre. Szóval, hölgyek, mit jelent érettnek lenni? Hát keressetek egy normális férfit, ha találtok valahol a környéken, és nézzétek jól meg, mert abban be van csomagolva valami erről. A második dolog, ami miatt szerintem hölgyeknek érdemes ez a, vagy hasznos ez a téma, az az, hogy vannak férjeitek, vagy lesznek férjeitek. Vannak fiaitok, vagy lesznek fiaitok. És ahogy ti gondolkodtok a férfiasságról, az nagyon komolyan befolyásolja a férfiakat abban, hogy valódi férfiakként viselkednek-e, vagy azzá fejlődnek-e, hogyha fiúgyermekeitek vannak. A nők nagyon értenek ahhoz, hogy előhívják, vagy visszatolják a fiúkba a férfit. Tehát egy nő, ahogy a férje mellett van, vagy ahogy a társa mellett van, az vagy erősíti, vagy gyengíti a férjét abban, hogy igazi férfiként éljen mellette. Szoktam mondani, hogy mi fiúk értünk ahhoz, hogy egy csodálatos nőből, akiért lehoztuk volna a csillagokat is az égről, egyszer csak egy olyan házi sárkányt fabrikálunk, aki mellett olyan nehéz élni, hogy kiköpnénk inkább a háztető sarkára, hogy a példabeszélő könyve írja. Viszont nők, ti meg ahhoz nagyon értetek, hogy mondjuk egy normális fiúból hogy kell egy papucsot gyártani. Szóval, hogy az egyiket a férfiak végzik el, a másikat a nők. És hogyha jól viszonyulunk egymáshoz, ha a férfiasságból azt értékeljük, amit Isten belecsomagolt, akkor ezt el lehet kerülni. És hát harmadszor ez az ábra erről szólna, minden nőnek a szívében él egy ideál az igazi férfiről. És ezt néha érdemes összevetni azzal, hogy Isten mit gondol arról, hogy milyen ideális férfi. Teszteltem a hajnén, azt mondta, hogy nagyjából stimmel itt az Isten tiszteletet. Szóval féltem, hogy esetleg megköveztek, vagy nem. Szóval ugye ez az ábra azt mutatja, hogy egy negyed rész kell. Látjátok, hogy ugye az igazi férfi, vagy az ideális férfi, a sármos és romantikus, mint a Richard Gere. Jó kérdés. A fiatalok ugye mással értenek egyet. Erős és biztonságot nyújtó, mint az Arnold Schwarzenegger, bár a hajni azt mondta, hogy a centikkel nem ért egyet. Teljesen. aztán gazdag és gavallér, mint Bill Gates, és negyedszer, hogy egy hazai versenyző is benne legyen. Az amerikaiaknak mondom, hogy ez a mi nagy humoristánk, ugye a Hofi Géza, hogy humoros és szórakoztató személyiség, mint a Hofi Géza. Na most az igazság, hogy a Bill Gates-et leszámítva a három másik az ízlés dolga, de a Bill Gates azért vastagon vezeti a top listát, ugye a leggazdagabb emberek között, szóval az nem mozdítható. Lehet, hogy ízlés kérdése, hogy a hölgyek kit raktak volna oda, de nagyjából azért a nőknek ez az ideál. Tehát, hogy egy negyed rész ebből, abból összegyúrva az egy ideális férfi. De Isten mit gondol erről? Isten mit mond erről? Hogy milyennek kellene lenni nekünk férfiaknak? És ezt szeretném, hogyha megnéznénk, és ehhez hívnám segítségül a korintusi levelet, kérlek benneteket, hogy nyissátok ki ott a Bibliát. Az 1 Korintus 16, tehát a levél vége, Korintusi első levél 16. rész, a 13. 14. verset fogom olvasni. 1 Korintus 16, 13, 14. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, kérünk téged, hogy töltsd ki ránk a te szent lelkedet, hogy hadd kapcsoljon minket össze te veled. Hogy amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor is valahol veled találkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor te nyitod ki az igének az ajtaját előttünk, akkor egy olyan világot nyitsz meg előttünk, amiből még ha tudunk is dolgokat, mégis rengeteg titok és rengeteg szép dolog, meglepetés vár bennünket, és szeretnénk ezt átélni. Szeretnénk ma az igében veled találkozni, és megnyílni előtted, hogy te dolgozz bennünk, formálj bennünket, akár férfiak vagyunk, akár nők, hogy helyesen gondolkodjunk a mai világban ezekről a kérdésekről. Köszönjük a te igédet, ami lámpás a mi lábunk előtt, és világosságba hozza azokat a dolgokat, amiket látnunk kell. És szeretnénk, hogyha most ez történne. Amen. Na, ebből az igéből először szeretnék egy olyan szót kiemelni, ezt a legyetek, ugye ott van, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek, ami nincs is benne az eredeti szövegben. Tehát ez az új fordításban benne van, mert nagyon nehéz egyik nyelvről a másikra szó szerint átültetni a gondolatokat. Egy nagyon fontos dolgot fejez ki, ami viszont benne van az eredeti szövegben, hogy a férfivá válás az egy érési, fejlődési folyamatnak az eredménye. Tehát az nem úgy van, ahogy ma a mai világ gondolkodik róla, hogyha kórházban megszületik egy kisbaba, és kiderül, hogy milyen típusú az alkatrésze, pozitív vagy negatív, szóval hogy a pisilője hogyan működik, akkor az eldől, hogy egyszer csak ki kell várni azt a 18-19 évet, aztán egyszer csak férfi lesz belőle. A Biblia nem így gondolkodik erről, sőt, az emberek sem így gondolkodtak sokáig erről. És még ma is vannak, nézőpont kérdése ugyan, hogy milyen szempontból úgynevezett primitív kultúrák, ahol még értik azt, hogy attól még, hogy valaki himneműnek született, egyáltalán nem magától értetődő, hogy mikor fog férfivá érni. És hát aki foglalkozott ilyenekkel, vagy érdekli ez a témakör, az tudja, hogy a legtöbb ilyen úgynevezett primitív társadalomban van egy ilyen férfivá avató szertartás, aminek a lényege, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos határátlépés. Meg kell felelni a fiúknak bizonyos követelményeknek, hogy az a közösség úgy nézzen rájuk, hogy na ez a fiú, ez férfivá lett. És ezt általában a bibliai időkben is, meg ezeknél a primitív kultúráknál, vagy régen, nem a szexuális aktivitáshoz kötötték. Tehát nem attól függött, hogy valaki férfivá érette, hogy hát ha bebújik egy ágyba egy hölgye, akkor tud csinálni már valamit. Szóval az nem volt nagy kunst. Amikor azt nézték, hogy valaki férfivá érette vagy sem, akkor sokkal inkább a személyiségéről, a jelleméről, arról kellett tanúbizonyságot tennie, hogy ő kivé vált. Általában belevitték egy olyan helyzetbe őt, vagy egy olyan folyamatba, ahol a saját határait kellett átlépnie. Szembe kellett néznie a saját félelmeivel, és le kellett azt győznie. Szembe kellett nézni olyan dolgokkal, amire szüksége lesz az életben ahhoz, hogy férfiként egy kis közösségnek, a családnak, vagy egy nagyobb közösségnek az élére álljon. És ezt tesztelték. És ennek legalább két nagyon fontos hozadéka volt régen, az egyik az, hogy a fiúkat ez nagyon ösztönözte. Ugyanis a legnagyobb égés volt egy ilyen vizsgán nem átmenni. Szóval akkor egy fiú inkább elsüllyedt volna a föld alá. És az, hogy tudta, hogy eljön a nap, amikor nekem számot kell adnom arról, hogy férfivá váltam-e, bátor vagyok-e, le tudom győzni a saját félelmeimet, úrrá tudok lenni a saját fájdalmaimon, háttérbe tudom szorítani a saját vágyaimat, meg sok-sok dolgot, hogy bizonyos próbákat kiálljak, ez ösztönözte a fiúkat arra, hogy készüljenek és fejlődjenek. Ma ugye mindez csak virtuálisan kell egy balegérgombbal elintézni, szóval ott elég legyőzni az ellenfelet, elég legyőzni az akadályokat, stb. Csak mindeközben a személyiség kérdés, hogy azzá válik-e, amivé válnia kell. Szóval ez volt az egyik funkciója, hogy ösztönözte a férfiakat, a fiúkat, férfi jelölteket arra, hogy fejlődjenek, valakivé váljanak. A másik egy nagyon komoly védelem volt. A közösségen belül egy nagyon komoly védelem volt, akik apák vagyunk itt, és lányaitok vannak. Hát azért megnéznénk, hogy kinek adnánk oda, igaz? Dévnek mondta pont, hogy szépek a lányai, jobb, ha vigyáz rájuk. Nekem is van egy lányom. Szóval én is azért megnézném, hogy kinek adnám oda. Bizonyos próbákon töröm a fejemet, hogy majd mit kell kiállni egy fiúnak, hogyha elém mer állni, hogy miért jött. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly védelem volt, mert kiszűrte azokat a férfiakat, fiúkat, akikre nem lehetett rábízni egy lányt, aztán majd a gyerekeiket, stb. Nem hagyta ott cserbe, mert kiderült, hogy milyen. Én nem tudom, mi gyülekezetünk eldöntett, hogy visszaállítjuk ezt a férfiavatás szertartásnak a próbát, de hát lehet, hogy a mai társadalomnak, amelyik nem olyan primitív, lehet, hogy jobb lenne visszalépni a primitív kultúrákhoz ezen a téren, mert nagyon sokat nyerhetnénk belőle. A népmeséink is őrzik ezeket a nyomokat, ugye a királyfinak mit kell kiállni a királylányért, legalább 3 próbát. Szóval a mesék is őrzik ennek a tradíciónak a nyomait. Na most, amiről itt a Biblia beszél, és benne van ezeknek a szavaknak a felszólító módjaiba, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek, legyetek éberek, legyetek szeretetteljesek. Ezek a felszólítások végül is pont ezt mondják, hogy férfivá úgy válik, úgy érik az ember az évek során. Ez egy fejlődési folyamatnak kell, hogy az eredménye legyen. És ebből a szempontból nagyon fontos valamit megértenünk, hogy hogyan érdemes hallgatni ezt a témát. Ez a zábra, ez erről akar szólni, hogy amikor ezeket a szempontokat most majd megnézzük, ezt az 5 szempontot, ami ebben az igében benne van, akkor hallgatjuk jól az igét, hogyha azt halljuk ki belőle, hogy milyen perspektívák vannak előttünk, és nem ítéletet hallunk belőle. Mert kétféleképpen lehet ezekhez a dolgokhoz viszonyulni, akár nők vagyunk itt, akár férfiak, hogy megnézzük az egyik szempontot, és akkor elítéljük vele magunkat, hogy hát, ennek én nem felelek meg, milyen egy vacak ember vagyok én, stb. Stb. De lehet úgy is hallgatni, és sokkal inkább erre hív az ige minket, hogy nyitva van a perspektíva, hogy azzá váljunk, az egész keresztény életünk egy növekedésről és fejlődésről szól, ami szakadatlan, és addig nem fejeződik be, még Krisztus elé nem állunk. Ugye azt mondja az ige, hogy Istennek az a terve velünk, hogy Krisztushoz hasonlókká formálódjunk. Ez azt jelenti, hogy egy növekedésre vagyunk meghívva. Bármikor megnézzük az életünket egy adott pillanatban, az még nem arról szól, akivé mi majd leszünk. És így kell hallgatni, így kell gondolkodni ezekre a dolgokról is. Nagyon fontos az önismeret, a becsületes önismeret. Hogy hol is tartok én most? Nagyon fontos a másik vége, az ideál. Hogy mi az, amire hív Isten? Hogy az több, mint aki most vagyok. Hogy a Krisztus megváltásában sokkal több benne van, mint aki én most még vagyok. Hanem benne van az is, aki majd leszek. És Istennek ez nagyon fontos, hogy kivé leszek. Tehát nem keseregni kell azon, hogy most hol tartok, hanem a meghívást kell meghallani, a növekedés és a fejlődésre, a perspektívát kell látni. És utána fontos kérdés, hogy hogyan lehetséges, mi az, ami segíti a lelki formálódásomat, hogy azzá váljak, akivé Isten engem tenni akar. Ez szintén egy nagyon fontos kérdés. Mi sokszor, mikor prédikálunk, az ideálokról beszélünk, hogy milyen egy jó keresztény, milyen egy jó nő, és akkor hozzuk a példabeszédek könyvét, és agyon nyomjuk a hölgyeket, hogy mindent csinál egy nő, stb. Stb. Milyen egy jó férfi. Ha így hallgatjuk, rosszul tesszük. Agyon nyomhat minket. Lelkiismeret, furdalást mélyíthet el bennünk csak. Akkor hallgatjuk jól az igét, vagy olvassuk jól az igét, ha a meghívást halljuk belőle, a perspektívát látjuk, hogy kikké lehetünk és válhatunk. Tehát ezt szeretném mondani, hogy nagyon fontos dolog, hogy így gondolkodjunk ezekről a témákról. És hogyha belemegyünk, tehát ez az öt téma, ami előjön ebbe az igébe, hogy mit jelent a férfiasság. Vigyázzatok, álljatok szilárdan a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, legyetek szeretetteljesek. Ezekről szeretnék néhány dolgot mondani. Tehát mit jelent a férfiasság először? Az a szó, ami itt az eredeti szövegben van, és úgy fordítja le ez az új fordítás, hogy vigyázzatok, az a szó elsősorban az alvásnak az ellentéte. Tehát ha szó szerint szeretném lefordítani, majdnem, hogy azt mondhatnám inkább, hogy ne aludj. Hogy egy igazi férfi lelkileg, szellemileg nem alszik, éber. Egy egészséges férfi szellemileg nem alszik, figyel Istenre, figyel a látható és a nem látható valóságra, és figyel a rábízottakra. Nem alszik szellemileg. Ugye ez a kép egy katonát ábrázol, aki alszik. Ez hogy reagál ez az űrge az ellenségre? Sehogy. Megvan neki mindene. Megvan a kiképzése, megvan a felszerelése, megvan a fegyvere, meg lenne a tudása, de mivel alszik, nem tud reagálni. És pont erről beszél az ige, hogy egy igazi férfi nem alszik, spirituálisan éber, szellemileg éber. Istenre is tud figyelni, a látható és nem látható valósággal is van kapcsolata, és a rábízottakra is odafigyel. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha egy példát szeretnék mondani az igéből, akkor ott van a Lótnak a példája. Az 1 Mózes 13-ra és a 18-ra gondolok. A 13. fejezetben az zajlik, ugye, hogy állandóan összevesznek Ábrahám és Lótnak a pásztorai, mert nagyon meggazdagodtak, nagy a nyájuk. És akkor azt mondja Ábrahám Lótnak, hogy figyelj, öcsém, nem illik hozzánk az, hogy állandóan áll a balhé közöttünk, ez nem jó fényt vett Istenre, se ránk, váljunk szét, elég nagy itt a hely. Ha te jobbra mész, én balra megyek. Ha te balra mész, én jobbra megyek, válasz. És Lót választ. De hogyan? Emlékeztek, hogy hogyan? Hát úgy, mint egy normális ember. Ha fölkért volna egy akkori menedzsment tanácsadó céget, az se adott volna ki jobb tanácsot. Azt mondták, ne nézz körül, na, melyikek a gazdag legelők? Hát Sodoma és Gomorra a leggazdagabb. Igen, na hát akkor jó döntés, $1000 kiszámlázva menj oda. Ő így döntött, körülnézett, ami a szeme előtt volt, azt látta, oda ment. De szellemileg aludt ez az ember, mert mit mulasztott el? Elmulasztotta megkérdezni az élő Istent, akivel egyébként végigjárták Ábrahámmal együtt az utat idáig, elmulasztotta megkérdezni, hogy merre menjek, mit válasszak. Ha megkérdezte volna Isten, azt mondta volna, hogy figyelj, oda mész, ahova akarsz, megáldalak Ábrahámért, de oda Sodomához és Gomorrához ne menj. Mert egy rövid idő, és ítéletet tartok felettük, és ha oda mész, elveszted mindazt, amit van. Aludt szellemileg ez az ember, elaludt, elfelejtette, nem volt kapcsolatban Istennel. Hozott egy döntést, oda ment, racionális volt ez a döntés, látszólag. Jó döntés volt, látszólag. De nem nézte a látható és a nem látható valóságot együtt. És mi lett? Elvesztette a vagyonát. Ott halt meg a felesége, és egy nagyon nyomorúságos időszak kezdődött el az életébe. Az utolsó epizód, amit látunk ennek az embernek az életében, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy az mi? Hogy kimentette őket az Úr angyal a Sodomából Gomorába, éppen egy barlangban vannak, és mit csinál ott? Alszik. És miközben alszik, a lányai szeretkeznek vele, hogy utódot támasszanak maguknak, hogy valami jövőt teremtsenek a saját számukra, és ezt is átaludta. Tehát, hogyha meg akarjuk érteni, mit jelent az, hogy egy férfi szellemileg alszik, ő egy nagyon markáns példa erre, hogy milyen következményei vannak ennek a lelki állapotnak, és hogy mi is a lényege. Tehát az ember, aki szellemileg alszik, az nem az a férfi, akit Isten szeretne látni. Látszólag a fordítottja is igaz, tehát vannak olyan férfiak, akik szellemileg nagyon ébernek látszanak, de úgy tűnik, mintha nem mozognának benne ebbe a való világba. Nagyon spirituálisak, nagyon betölti őket az Úr, állandóan látások között jönnek, mennek, csak éppen az nem tűnik föl nekik, hogy mi van a családjukkal, mi az, ami körbeveszi őket, stb. Hadd mondjam, hogy ez nem az, amiről az ige beszél. Az az ember, aki aki éber férfiként, az benne él a látható és a nem látható valóságba, tud figyelni mindenre. Na, hogyha ezt személyessé akarjuk tenni, akkor hát azt a kérdést kell föltenni magunknak, hogy éber vagyok én lelkileg? Tehát van összeköttetésem Istennel, vannak benyomásaim nem csak a látható, kézzel fogható világból, hanem a nem látható valóságról is van valami információm, valami benyomásom, és hogy van arról információm, tudomásom, hogy hogy vannak a rám bízottak, hogy mi van a feleségemmel, a gyerekeimmel. Nekünk férfiaknak ez néha nehéz, mert kicsavar minket a munkánk, hazamegyünk fáradtan, tegnap megnéztünk egy nagyon jó filmet, bemutatta, hogy működik ennek a lélektana. Hogy otthon nyugit szeretnénk, szóval hogy most hazajöttem, dolgoztam, hagyjanak már engem békén, egy kis csend, feleségem mosolyogjon és ne szóljon semmit, a gyerekeim főleg, hogy hadd legyen már egy kis nyugi. De ha ez van, ha engedünk ennek, akkor mi benyomásunk lehet arról, hogy a ránk bízottakkal mi van? Hogy vannak ők? Egy férfi nem alszik, kap erőt Istentől ahhoz, hogy figyeljen a rájuk bízottakra, és hogy legyen valami ibolyán túli gőze arról, hogy hát mi van otthon, mi van az asszonnyal, mi van a gyerekekkel. Ha figyelünk egyébként a következő állomás, mindig a tanástalanság, hogy na ez van, akkor most mit kéne tenni. De ugye ez vezet oda, hogy akkor keressük a kapcsolatot fölfelé, hogy Uram, van megoldás? És van. Van. Tehát egy férfi itt kezdődik, hogy nem alszik. Lelkileg, szellemileg. Másodszor, amit mond ez az ige, hogy egy férfi a szilárdan tud állni a hitben. Álljatok szilárdan a hitben. Az a kifejezés, amit az eredeti szövegben van, ez egy harcászati szakkifejezés volt, egy katonai szakkifejezés. Az alap kiképzés része volt, hogy meg kellett tanulni szilárdan állni. Ugye akkor a háborút nem távcsöves puskával vívták, főleg nem joystickkal és piros gombbal, hanem test ellen ment a harc. Úgyhogy az első dolog, amit megtanítottak egy katonának, a bevonult, hogy hogy kell szilárdan állni. Hányan voltatok, vagy vagytok itt olyanok, akik ilyen önvédelmi sportot űztek valaha? Ha, egy, bátran, Józsi, kettő. Fú, Edina, vigyázok veled akkor. Na, aki járt ilyenre, én is karatésztam éveken keresztül, az tudja, hogy oda megyünk a nagy elképzeléseinkkel, hogy egy héten belül akkor mindenkit lerúgunk, leütünk, stb. Tanuljuk a forgásokat. Ehelyett azon, hogy körülbelül, legalábbis nálunk az volt, hogy körülbelül egy 3/4 éven át tanítottak két dolgot. Hogyan tudsz szilárdan állni, és hogyan tudsz mozogni, hogy a szilárdságodat ne veszítsd el. És bizony megtanították, hogy mi az alapállás, amikor várunk. Mert a várakozó alapállásból két elmozdulási lehetőség volt, vagy a támadás, vagy a védekezés, és a súlypontot máshova kell helyezni ilyenkor. Ha támadok, előre megy a súlypont, és úgy, hogy még a karizmomnak az erejét nem vittem bele, már a testsúly áthelyezés beleviszi az ütésbe a plusz energiát. Ha védekezem, hátrahozom a testsúlyomat azért, hogy az ellenfél ereje az ne billentsen ki, és stabilan tudjak maradni, miközben védekezek. És ezt kellett tanulni 3-4 éven keresztül. És akkor oda jött a mester, és megkérdezte, hogy na, akkor tudod? Persze, ahogy ne tudnám. Na, akkor állj le. Puff, kirúgta a lábam, azt mondta, hogy ezt még gyakorolni kell. És ez volt a katonai kiképzésnek az alapeleme, szóval nem úgy volt, hogy mint a gladiátorban leálltak, és ment a harc, vagy mint a Trójában, ahogy csinálta a Brad Pitt, szóval nem ezzel kezdték, hanem tanulták akár egy éven keresztül is, hogy mit jelent szilárdan állni. Mert hiába tudta valaki a nagy mutatványokat egy tornaterembe izolált, nagyon jó levédett körülmények között bemutatni, de amikor a harci helyzet volt, és görögtek a kövek, jöttek a bokrok, mindenbe bele lehetett akadni, és ott nem tudott szilárdan megállni, és elesett, akármilyen ügyes volt, vége volt. Tehát a szilárdság abban az időben a katonai kiképzésnek egy nagyon fontos része volt, és ugyanerről beszél itt az ige, hogy férfiak, ott folytatódik a férfiasság, hogy meg kell tanulni szilárdnak lenni, méghozzá a hitben. A hitben szilárdnak. Nem kibillenni az egyensúlyunkból, nem elveszteni azt az állapotot, hogy készek legyünk harcolni dolgokért. Nem véletlen használja az ige ezt a kifejezést, tehát a hitért küzdeni kell, harcolni kell. Az nem csak elfogadásról szól, hanem az küzdelemről is szól. Harcról szól, megküzdésről szól.
Ez a fajta küzdelem pedig feltételezi a szilárdságot. Hogyan lehet, mitől lehet elveszteni a szilárdságot nekünk férfiaknak? Mitől lehet kibillenni az egyensúlyunkból? Hát néhány negatív példa a Bibliában. Sámson, mitől billent ki? Urak, mitől billent ki Sámson? Mitől vesztette el az egyensúlyát? Mi? Mitől? Ne. Balázsiton? Nőktől. Hölgyektől. Akkor is voltak szép nők. Elvesztett az egyensúlyát. Férfiak, el tudjuk veszteni az egyensúlyunkat a szép nőktől. Akkor egyébként a Sámsonnak sokkal könnyebb dolga volt, mint ma nekünk. Ő nem úgy volt, hogy ment a munkahelyére reggel, kijött az ajtón, és azonnal egy félmeztelen óriás plakáton fekvő nő nézett rá. Akkor még ilyen nem volt, most már ez van. Akkor még nem volt internet, hogy szépen el lehetett vonulni csöndbe, és lehetett nézni olyan dolgokat, amiket az ember nem tudtam könnyen nézni, ma már lehet. Szóval ma kibillenni az egyensúlyból ezen a területen sokkal könnyebb, mint bármikor eddig a történelem során. Ez például az egyik. Saul király. Mitől vesztette elő a szilárdságát? Az emberek véleményétől. Férfiak, mi félünk az emberek véleményétől. Á, dehogy. Csak hogyha a haver szól be valamiért, hogy hát ez ciki. Akkor mégis. Ugye, ő volt az, aki végrehajtotta az Isten akaratát, csak nem egészen úgy, ahogy az Isten azt mondta neki. És amikor ment eléje Sámuel proféta, és mondta, hogy te figyelj, nem azt mondta az Úr, hogy írtsatok ki mindent. De elvégeztük, nagyon klassz volt minden, megnyertük a csatát. Igen, és akkor mi az a bégetés, amit ott hallok? Hát, ja, azok. Hát az emberek mondták, hogy tartsuk meg. Ez volt az ő véleményük, és olyan jónak tűnt. Hát majd az Úrnak fogjuk áldozni. Az emberek véleménye. Kibillentheti a férfiakat. A haveroknak és a számunkra fontos embereknek a véleménye. Géházi nem bírt ellenállni a pénzzel kapcsolatban, ugye Elizeus szolgája, és emiatt vesztette el az egyensúlyát. Salamon, aki hihetetlen jól indult, elvesztette a szilárdságát a politika és a feleségei miatt, a sokféle felesége miatt. Péter a félelem miatt nem tudta az igazi odaszánását véghez vinni, hogy én kész vagyok, Uram, meghalni érted. De amikor eljött az ideje, a félelem miatt háromszor megtagadta az Urat. Démás elhagyta Pált a misszió útból, amikor együtt mentek a világban rejlő lehetőségek miatt. Hát minket is vonz, ugye, hogy lehetsz valaki. Isten hívott valamire, elindultam, de aztán közben jönnek a lehetőségek a világban, és válhatok valakivé, befuthatok egy nagy karriert, lehetek valami nagy ember. Igen, ha Isten arra hív, legyél az. Ott van például Dániel, aki egy nagyon komoly politikai vezetővé nőtte ki magát, egy nagyon nagy karriert futott be, de az Úr értette. De itt van Démász, aki a világban rejlő lehetőségek miatt ott hagyta a szolgálatát, kibillent az egyensúlyába. De vannak pozitív példák, ott van Jób, aki megállt a szenvedések, a fájdalom, az éppen bölcsesség nélkül való felesége ellenére is szilárdan az Úr mellett, úgyhogy nem értette, hogy mire szól az, ami vele történik. De mégis szilárdan ott maradt az Úr mellett. Ott van az Úr Jézus, mindegy jó példa nekünk, bár az nem ér, ugye, mert ő az Úr Jézus. De ott van például Pál, és ott van Péter. Péter, aki elbukott a félelme miatt, utána az Úr foglalkozott vele, és fejlődött, és utána kész volt mártírha áthalni az Úrért, és legyőzni a félelmét, mert szerintem utána is volt félelme, de le tudta győzni. Férfivá érett ezen a területen. Ha ezt is személyessé akarjuk tenni és alkalmazni akarjuk az életünkre, akkor ugyanezt kell megkérdezni, hogy mennyire vagyok én szilárd. Szilárd a hitben. Tudok megállni minden nap abban, hogy amire elhívott engem az Úr, ahhoz méltóan az Úr Jézushoz és az elhíváshoz méltóan érjek. Vannak-e olyan dolgok, amik kibillentenek az egyensúlyomból? A csajok, a nők, mások véleménye, a több pénz, a karrier lehetősége, stb., amik leválasztanak engem arról, amit Isten akar, és elindítanak másfelé, és ez egy elbukás, egy elesés. A lelki-szellemi harc szempontjából ez egy vereség. Az a katona elesett. Mennyire vagyok sebezhető ezen a területen, vagy mennyire tudok szilárd lenni? mi az, ami szilárdá tud tenni egy férfit? Hát mindenképpen az Úrral való közössége. A Filippi 4.1 azt mondja, hogy álljatok meg az Úrban, szerelmeseim. Egy férfit leginkább egy másik férfi, a férfi tudja megtartani és szilárdá tenni. Az Úrral való valódi közössége, az Úr Jézussal való személyes kontaktusa, ez szilárdá tudja őt tenni. Az Úr Jézus tekintete hozta vissza Pétert. Az Úr Jézus szava erősítette meg a kétségeskedőket. Az Úr Jézus az, aki bennünket, férfiakat, minden napra elegendő szilárdsággal tud megajándékozni. Szóval a vele való közösség, a másik az ige. A 2 Tesszalonika 2.15 mondja azt, hogy az ige, ha megtartjuk, a szilárdá és erőssé tud tenni bennünket. És végül a többiek, a testvéreink, a barátaink, a feleségünk, a férfi barátok, akik szintén szilárdak akarnak lenni a hitben, ezek azok az erőforrások, amik miatt mi is szilárdak tudunk maradni, és növekedni is tudunk. Aztán a következő, amit mond az ige, legyetek férfiak. Hát ez a szó, ami itt van az eredetiben, ez a férfinő gyógyász, ugye az andrológus, nem tudom, hogy valakinek volt-e szerencséje már ilyen szakorvoshoz. Én szeretném elkerülni, ha lehet. Elég az urológus is, de van andrológus. Szóval van ilyen szakterület az orvosok között. Onnan jön ez a szakkifejezés, hogy andrológus, ugyanaz a görög szó van a hátterébe. Itt azt mondja, ha férfi vagy, légy férfi. Akkor fogadd el, hogy te úgy fogsz érezni, úgy fogsz gondolkodni, úgy fogsz problémákat kezelni, mint egy férfi. Hölgyeknek is ajánlom a figyelmébe egyébként, hogy hát a fiúk, tehát akiknek van lánya is, meg fia is, az tudja, hogy azért van különbség. Némi nemű különbség van. Szóval a férfiak jók, ha férfiak maradnak, és ebben nagyon sok dolog van benne, emögött a kifejezés mögött, ha elkezdjük keresni az igében, hogy hol bukkan föl, és mik vannak benne, nagyon sok dolog van. Én egy dolgot szeretnék csak kiemelni. Hogy egy férfi az célokért él. Úgy is fogalmazhatnám, hogy a férfiak célokért, a nők pedig a közösséget, a kapcsolatért élnek, és ez a teremtés történet az alapdefiníció, ami megmutatja. Amikor Isten megteremtette a férfit, akkor rábízott egy feladatot, azt mondta, hogy őrizd, védd és gondozd. Ez a te dolgod, célt adott neki. Amikor megteremtette a nőt, akkor a férfi ott ki volt feküdve, ugye elájult, kivették az oldalbordáját, még nem volt magánál, és akkor fölébredt az Éva, mikor megkapta a lelket és életre kelt, akkor szerintem az Úr valamiért mondott neki, hogy na nézd meg ezt a pasit, nagyon fontos célokat adtam eléje. Egyedül nem fogja tudni megcsinálni, te azért vagy, hogy ráfigyelj, hogy őt támogasd és őt segítsd. És mikor elveszti a motivációját, mikor elbizonytalanodik, amikor fogytán van az ereje, akkor állj mögé, segítsd őt. A férfiak célokért, a nők kapcsolatokért lettek teremtve. Ez nem azt jelenti, hogy a férfiaknak nem fontos a kapcsolat, azt jelenti, hogy a nőknek ne lennének céljaik, vannak nekik több is, mint nekünk, meg néha több is, mint ami kéne, vannak nekik. De a lényeg, hogy fontos ez az összefüggés. Az egyik viszi előre a családot, a másik tartja össze. Az egyik az előre mozdító erő, a másik az összetartó erő. Amikor férfi-nő össze tud kapcsolódni így egy családban, hát az Isten kezébe egy hatalmas fegyver. Főleg a mai világban. Olyan dolgokat tud megcsinálni az Úr, amit másképp nem lehet. Szóval férfinak, egy normális férfinak vannak céljai. És hát ez az ábra ezt akarja mutatni, hogy kell, hogy legyen a hajón egy olyan valaki, aki a kormánylapátra figyel, és összehangolja a tevékenységeket, hogy ez a hajó eljusson A pontból B pontba. Ugye Balázs, vége lesz a tanfolyamnak, hogy megyünk le az Adriára. Szóval, hogy kell valaki. De egy férfinek ez a dolga, hogy ez a hajó, ami a családja, az odaérjen, ahova kell. Egyedül nehéz megcsinálni, van, akik egyedül hajóznak, de azért alapvetően nem lehet könnyen hajózni egyedül, egy komoly vitorlással. De kell egy férfi, akinek vannak céljai. Nagyon fontos dolog, vannak hozzád méltó, Istenhez méltó, Istentől származó célok az életedben? Olyan célok, amik egy picit legalább belőnek az örökké valóságba, amik egy kicsit túlmutatnak csak az evilági célokon. Fontos célok vannak itt a Földön is, nem akarom ezeket ledegradálni. És nagyon fontos, hogy a férfiak ezeket kézbe tartsák. De vannak olyan célok, amik túlmutatnak ezen is, és Istentől kaptad, amiért érdemes erőfeszítéseket tenni, küzdeni, és hát sok dolgot eltűrni az életben. Egy férfinek a férfiasságát leginkább úgy lehet elvenni, nem úgy, hogy kasztrálják, hanem hogyha kivágják a szívéből Istennek a céljait. Ezt megteheti az ördög, megteheti a világ, még a felesége is megteheti, de ott a férfi a férfiasságát el fogja veszteni. Nagyon fontosak az Istentől való célok, az Istenhez méltó célok egy férfi életében. Légy férfi, és kérdezd meg az Urat, hogy mi a célja veled. Ha egy férfinek vannak ilyen céljai, amögé oda lehet állni segítőtársként. Azt tudja tisztelni a felesége. Azt tudja támogatni a felesége. Szoktam mondani, hogy az átlag magyar férfinak három dologra van szüksége. Egy fotelre, egy távirányítóra és egy tévére, vagy még egy negyedik, egy üvegsörre, és akkor teljesen komfort. Na de ehhez nem kell segítőtárs, ezt nem lehet tisztelni. Tehát nekünk férfiaknak vannak-e olyan céljaink? És most nem az a kérdés, hogy a világ mennyire tartja ezt nagynak, hogy a keresztény világ ezt mennyire érzi ilyen hatalmas szolgálatnak. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy Isten adott-e valamit neked, amit támogathat a feleséged, egy olyan célt, ami az Úrtól van, nekünk férfiaknak kell, hogy legyen ilyen. Van? Ha személyesen akarjuk tenni ezt a pontot, akkor ez egyik kérdés, hogy van-e olyan célja az életednek, ami Istentől van, és méltó ő hozzá, és méltó te hozzá. A következő dolog, amit itt az ige mond, hogy legyetek erősek. Az a szó, amit az eredeti szövegben van, az azt jelenti, hogy kézben tartani. Ugye a hatalomnak a képe ez, hogy aki valamit kézben tud tartani, az hatalmat gyakorol fölötte. És ez a másik, amit itt az ige mond, hogy egy férfi képes az életét kézben tartani, meg a rábízottaknak a dolgait, tehát nem sodródik, hanem Isten akaratára figyelve kézben tartja dolgokat. A Szentlélek egyik gyümölcse az önuralom, a hatalom, hogy kézben tartsd az életed. Hát itt kezdődik megint egy férfi, hogy kézben tartja saját életét, hogy nem hullik szét a családja, hogy nem sodorja az élet ide-oda az életüket, megrángatja, megpróbálja, megtépázza, de mégis tartja. Tehát nem arról van szó, hogy soha nincs krízis, soha nincs probléma, mindig minden a legnagyobb rendben van, egyáltalán nem erről szól. Arról szól, hogy az élet neki fog menni, a viharok meg fogják rángatni, meg fogják tépázni, az ellenség ki fogja kezdeni, de nem dobom a gyeplőt a lovak közé, hanem amikor úgy érzem, hogy elegem van, és hogy most föladnám, valahogy Isten mégis kihívja belőlünk azt, hogy figyelj, ne engedd el, tartsd meg, amit a kezedbe tettem. Képes kézben tartani az élet dolgait. Ha személyessé akarjuk tenni, akkor megint ugye ez a kérdés, hogy mennyire sodródik az életed, vagy a rád bízottaknak a sorsa csak úgy a körülményektől ide-oda. Ennek az országnak, a magyaroknak az egyik baja az, hogy mi mindig megtaláltuk, hogy kiket vádolhatunk a sorsunk miatt. A törököt, az osztrákot, a ruszkit, a Fideszt, az MSZP-t, a Gyurcsányt, az Orbán, tök mindegy, csak legyen valaki, aki vádolható azért, ami velünk történik. Na ez az a mentalitás, ami pont az ellentétje annak, amire az ige mond. Egy igazi férfi ott kezdődik, hogy kimondja azt, hogy oké, ezek a körülmények nehezek, de akkor sem az fog történni velünk, amit valaki más akar, hanem kézbe veszem, és megküzdök érte. És nem engedem, hogy sodorjon az élet engem is, meg a rám bízottakat is. Tehát egy normális férfinak nem véletlen épül föl a családi háttere, az egzisztenciája, stb. Nem véletlen dolga, nem a szerencse dolga, hanem a kézben tartástól van, és ez meg megint nem a saját hatalma, hanem a lélek gyümölcse, az önuralom. Képesség arra, hogy uralkodjon az életén, kézben tartsa az életét. És végül... Ugye minden dolgotok szeretetben menjen végbe, azt mondja itt az ige. Legyetek szeretetteljesek férfiak. Ez egy nagyon klassz kép, azért tetszik, mert egy nő és egy férfi keze formázza ki a szeretetet, tehát ez mutatja, hogy egy családban ez hogy tud igazán működni. Tehát mind a két fél kell hozzá. Mi férfiak inkább az erő oldaláról közelítünk, hogy mi a mi szerepünk. Ez a csúcsa ennek a szakasznak. Ezen áll vagy bukik minden más. A szeretet nélkül például a kézben tartás hatalmaskodássá változhat. A szeretet miatt lesz az egy áldás. A szeretet nagyon fontos, és az a szó, ami itt van az eredetiben, ez az Istentől származó szeretet, ami bennünk nincsen csak úgy magunknól. Tehát mi az, ami nehéz ebben, hogy tehát három dolgot írtam föl magamnak, hogy az emberi forrásainkból mi nem vagyunk képesek arra a szeretetre, amire szüksége van a családunknak. Például csak a gyerekekről, csak a feleségünkről beszéljünk, az Efézus 5.25 nekem, amiatt nagyon sokat fáj a fejem. Emlékeztek, hogy ott mit mond az ige? Hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket. Ez lenne, én tök jó érezném magam. Nem, ez van. Férfiak, úgy, van egy módhatározó, úgy szeressétek a feleségeiteket, mint Krisztus az egyházát, és ez az, ami nehézé teszi. Ez egy olyan vállalkozás, ami szinte lehetetlen, a mi forrásaink kevesek ehhez. Tehát ez az utolsó dolog megmutatja igazából, hogy ezt egy Istentől elidegenedett, Istentől elszakadt férfi nem tudja végcsinálni, amit az ige odaállít elénk ideálként, hogy milyenek kéne legyen egy férfi. Nem tudjuk a ránk bízottakat úgy szeretni a saját forrásainkból, ahogy kellene, mint Krisztus az egyházát. Nem tudjuk. De Krisztussal együtt igen. A második dolog, amit akarok mondani erről, hogy amikor Isten parancsol, hogy szeressük a ránk bízottakat, akkor nem az óembert szólítja meg bennünk, nem a természeti embert, hanem a Krisztus életét bennünk. Ugye a Galata 2.20 mondja azt, hogy élek többé pedig nem én, hanem él bennem a Krisztust. Ezt az életet szólítja meg Isten, mikor azt mondja, hogy úgy szeressük, mint Krisztus az egyházat. És végül, amit nekünk tanulni kell ebben a szeretetben, hogy nem elég szeretni, ki is kell fejezni. Isten is ezt teszi, a Róma 5.8 azt mondja, hogy Isten abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. A szeretetet ki kell fejezni. Ez nekünk egy nagy lecke férfiaknak. Ha nem volt elég neki, egyszer megmondtam, hogy szeretem. Megkérdezte a pap is, igen, mondtam, rendben van. Nem mondtam, hogy ugye az apukám szokta mondani, hogy nem mondtam még, hogy megváltozott volna a dolog. Akkor ez nem, nincs rendben. Nincs rendben. A szeretetet ki kell fejezni sokszor, sokféleképpen. Egy életen át tartó nehéz tanfolyam ez nekünk férfiaknak. Nehezen bánunk az önkifejezéssel, és főleg az érzelmeinkhez kapcsolódó dolgainknak a kifejezésével, de nem elég szeretni, ki is kell fejezni.
És most hadd jöjjek vissza a kezdő gondolathoz egy kicsit más kép.
Nem tudom, hogy hányan tudjátok-e, hogy honnan van ez a kép. Amerikaiak. Ez nektek volt egy nagy dátum. Aha. Ez az atlantai olimpiáról van. Ami miatt nekünk magyaroknak kedves, az az edző. Nem tudom, hányan ismeritek-e őt, egy erdélyi származású magyar edző, Károly Béla, aki kiemigrált Amerikába, és kezdte itthon egy nagyon híres tornász edzővé vált, mármint Romániában, úgyhogy válogatottat nevelt ki éveken át, aztán emigrált, és akkor kezdte vagonrakodással, aztán megint középiskolai testnevelő tanár lett, és megint csak kihozta azokat a élsportolókat, valahogy a keze között kinevelődtek, akikből komolyabb sportolók is lettek. És hát az atlantai olimpián történt az, hogy ugye ez a lány, ez a Kerry Strong, jól mondom a nevét? Mike, oké, a Kerry Strong. És az volt a felállás, hogy a döntőben az amcsik és az oroszok maradtak ott. Ugye ez a nagy felállás. Az amcsik és az oroszok, és föl is írtam magamnak, hogy mennyit, 9,75 pontot kellett volna szerezniük az amcsiknak ahhoz, hogy ők legyenek az olimpiai bajnokok. És ez a kislány volt az utolsó, akinek szekrényugrás volt a kötelező gyakorlat, amit végre kellett hajtani. És ez a kislány nekifutott, ugrott, és ahogy földet ért, összecsuklott. Kifordult a bokája. És nem kapta meg a szükséges pontszámot, megkapta a 8,8-at. De volt neki lehetősége még egyet ugrani. Csak hogy a bokája kifordult. És akkor oda ment ez a fickó, volt 5 percük döntést hozni, hogy neki megy vagy nem, 5 percük. És kellett jelezniük a bíróknál, hogy megcsinálja vagy nem csinálja meg. És oda ment hozzá ez a Károly Béla, és a szemébe nézett, és mondta neki, hogy figyelj, sok évig gyakoroltál. Sokszor este 10-ig, ha kellett, 100-szor is ugrottál, hogy gyakorolt azt, amit ma kell csinálnod. Rajtad fog múlani, hogy olimpiai bajnokok leszünk, vagy nem. És akkor a lány mondta, hogy rajtam, hát hogyan? Kiment a bokám. És azt mondta a fickó, hogy meg tudod csinálni. You can do it. Meg tudod csinálni. És akkor pár másodperccel az 5 perc leterte előtt jelezték, hogy neki fut. És egy világ figyelte, hogy mi lesz ebből. És ennek a lánynak ott volt a fülében ez, hogy you can do it, meg tudod csinálni. Neki futott, ugrott, és 1 másodpercig megállt, annyi kell a pontozáshoz, és utána összesett. És megkapták a szükséges pontszámot, és először volt az amerikai tornász válogatott olimpiai bajnok. Először. Hát igazából azért hoztam ezt a példát itt a végén, hogy végignézve ezeket a területeket, akárhányszor kell beszélnem erről, vagy gondolkodom erről, és mostanában elég sokat gondolkodom róla, én látom a különbséget. Magamba. És szerintem, ha őszinték vagytok, ti is azt mondjátok, hogy hát mi csak közelítünk valahonnan alulról, ahhoz az ideálhoz, amit az Úr elénk tett. De amikor a Biblia ezekről a dolgokról beszél, akkor az atyánk ugyanezt teszi velünk, mint ez az edző ezzel a lánnyal. Azt akarja mondani, hogy meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni azért, mert az Úr Jézus ezért meghalt, mert én adom a kegyelmet hozzá minden nap, és a Szentlélek meg tud hozzá erősíteni, ha akarod, minden nap. You can do it. Amen.